A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket a 154-es számú dicséretünknek az éneklésével. 154. dicséretünk, Úristen, mely igen drága a te igédnek világa. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ha nagyon-nagyon tömören és röviden szeretnénk összefoglalni, hogy miért is vagyunk most te előtted, akkor ugyanúgy mondanánk, ahogy a dicséretben is énekeltük, hogy épületet vegyen bennünk a hit, a reménység és a szeretet. Sok minden romba dől az ember életébe, és vannak dolgok, amire rájövünk, hogy valahogy csak újra lehet kezdeni, újra lehet építeni, de amikor belül valami összetörik, akkor azt nehéz a helyére tenni. Hogyha valami a hitünkben úgy megbicsaklik, és nem találjuk a veled való kapcsolatot, és nem értünk téged, akkor nehéz élni. Amikor elfogy a türelmünk, elfogy a reménységünk, és nem tudjuk derűsnek látni a következő napot, akkor kell valaki, aki a vállunkra tudja tenni a kezét, és meg tud vigasztalni. És amikor a szeretetben annyi kudarcot vallunk, kell valaki, aki felmutatja azt, hogy olyannak is el tud fogadni, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy te mindig így jössz felénk, és ezen a vasárnap is így láthatunk, így találkozhatunk te veled. Így kérjük, hogy tényleg a te igéd építsen bennünket, adja vissza a hitünket, reménységünket, és azt a szeretetet, amelyet tőled tanulva tudjuk elhordozni egymást. Kérünk, hogy légy itt a te lelkeddel, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten ígét olvasom, ahogy megvan írva számunkra János evangéliumában ezen a vasárnapon. Bibliaolvasó vezérfonalunknak az ünnepi vasárnapra kijelölt igéje egy kicsit visszamegy az evangéliumban, így a második fejezetből az első 11 verset fogom olvasni, egy jól ismert történet Jézus életéből, a kánai mennyegzőnek története. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus ezt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött el még az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. és megtöltötték, színülték. Azután így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és hittek tanítványai ő benne. Egy fél verset szeretnék újra kiemelni és olvasni, a második fejezetnek a 10. versét. Így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Kedves gyülekezet, a korai egyház vízkereszt ünnepe után, amely Jézus megkeresztelésére mutatott, vagy azt idézte fel az első keresztény hívekben, olyan vasárnapok következtek, ahol Jézusnak egy-egy csodájával találkoztak a gyülekezetek. Ezeket a csodákat elevenítették fel, hiszen azt tapasztalták, hogy Jézus az ő küldetésében úgy érkezik az emberhez, hogy annak az embernek az életét meg akarja menteni, meg akarja tartani, és annak a tartalmát is ki akarja terjeszteni. És ezeknek a csodáknak a sorában legelső ennek a mennyegzőnek a története, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó indítás. Ugyan nagy csodák azok is, amikor Jézus betegeket gyógyítanak, vagy beteget gyógyít meg, vagy nyomorult állapotból hoz vissza valakit az életre, de valahol egy kicsit annyira reményt adó az, hogy az első csoda az mégiscsak arról szól, hogy az embert szeretné boldognak látni az Isten. Hogy először itt avatkozik be, és a többi is mindenről szól, mert amikor az egészségemet szeretném visszakapni, amikor visszaszeretnék állni abba a rendbe, amiből kiesett az életem, nem csupán fizikailag terhel meg bennünket, hanem szeretnénk úgy a helyünkre kerülni, és boldog emberek lenni. És ez az első ilyen csodatétele Jézusnak, amit külön a János evangéliuma így ki is emel, hogy és ez volt az első jel is, amit Jézus tett, ez pontosan erről szól. Pedig látszólag a körülmények azt mutatják, hogy itt Jézusra nincs szükség. Jézus valamilyen vagy családi, vagy távoli, rokonsági kapcsolat miatt hivatalos erre a mennyegzőre. Először a Szentíró azt említi, hogy Jézus anyja van ott, egy hét napig tartó lagziról van szó igazából, egy lakodalomról, amire valószínűleg először Jézus édesanyja érkezett meg, aztán később bekapcsolódott Jézus is a tanítványaival, mert hogy ez a hét nap azért úgy telt, hogy jöttek-mentek a vendégek közbe. De hét nap ünnep, és azt ünnepelték, hogy végre boldogok vagyunk. Én nagyon pozitívan állok hozzá mindig az ilyen esküvőkhöz, meg erről az esküvő is bennem inkább egy olyan képet hoz, hogy hát nyilván ott volt egy szerelmes pár, fülig szerelmesek egymásba, az életük most indul el, ott vannak az örvendező rokonok, igen, én ezt így képzelem el, hogy minden rokon örvendezik ilyenkor, nem feszültségekről szól ez az ünnep, és úgy tűnik, hogy Jézus ehhez nem tud sokat hozzátenni. Szeretjük egymást, jól érezzük egymást, ünnepelünk. Nagyon sok olyan élethelyzet van, ilyen pillanatokat mi is éltünk meg, amikor nem is gondoltunk Jézusra. Valljuk meg őszintén, nem kellett oda. Ment minden a maga rendje és módja szerint. Tudtuk intézni a dolgainkat, fent tudtuk tartani a helyzeteket, úgy alakítottuk, ahogy azt nekünk tetszett, nem kellett nagyon oda Jézus. És aztán eljön ennek a történetnek a pillanata, nem kell ez mindig eljöjjön, tehát ez nem egy menetrendszerűen előírt dolog, de ebben a történetben eljön az a pillanat, amikor ez megakad. És ezt egyszerűen azt mondja a Szentíró, így fogalmazza meg, hogy elfogyott a bor. Na most mi lesz? Azon gondolkoztam, hogy lehetne ezt a történetet máshogy befejezni. Most végül is, ha nem lett volna ott Jézus, akkor mi van? Hát két esélyes az egyik a dolog. Az egyik az az, hogy csalódottan elkezdenek elszivárogni a vendégek, és azt mondják, hogy na, ennek a bulinak annyi, vége van. Menjünk haza. A másik pedig az, hogy valaki lesz olyan bátor, aki toastot fog mondani bor nélkül, és felmutatja a poharat vízzel, és azt mondja, hogy emberek, gondoljuk már végig, hogy mi a lényeg. Az, hogy itt leisszuk magunkat, hogy bor van, vagy pedig az, hogy valami nagyon fontos és lényegi dolog történik az emberek életében. Egymásra találnak, szeretik egymást, valami olyan belső dolog, amit, hogyha mérlegre teszünk, akkor sokkal többet jelent annál, hogy most van bor, vagy nincs bor. Ki lesz ez a bátor ember? Majd a vőlegény? Majd ő fogja ezt elmondani? Vagy ha ott van már ebben a történetben Jézus, akkor lehetett volna ez egy ilyen csodamentes történet is, egy nagyon masszív és jó tanítással, hogy Jézus feláll és azt mondja, hogy emberek, mi a lényeg a ti életetekbe? És ezt most is feltehetném. És úgy mindenki el kéne gondolkozni, annyi külső körülményt akarunk látni az életünkben, de tényleg ezekben van a lényeg? Ez a tavalyi esztendő amúgy is állandóan feltette nekünk ezt a kérdést. Az elején azt gondoltuk, hogy tudunk lényegre törően jó válaszokat adni. És tényleg egy kicsit át is mentünk ilyen szentimentális gondolkodásba, hogy ó, a szeretet több, ó, a család több, ó, minden több. Aztán rájöttünk, hogy ebbe belefáradtunk, és azok a külső eszközök, a bor is kellene hozzá, mert különben ezt nem tudjuk csinálni. És erre megszületik egy ilyen kérdés valakinek ott a lelkében, és ez Jézus anyja. Hogy na, akkor most mi lesz? Az Isten beavatkozik egy csodával, vagy nem avatkozik be? El kell rendezzük mi magunk ezt a dolgot, vagy itt van Jézus, és valami történik. Ő Jézus anyja volt, ő aztán tényleg tudta, ő az egyetlen, aki tudta, hogy kiül ott a lakodalmi tömegben. És most mi lesz? És neki is megy Jézusnak, mert kibudjon a szívéből is, és azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, nincs boruk. És ez egy ilyen felhívás a keringőre, hogy na most Jézus, teszel valamit, vagy nem? És ezt Jézus nagyon tapintatosan, tisztelve az édesanyját, de határozottan visszautasítja, és azt mondja, hogy most mi közünk van nekünk ehhez? Ez nagyon melbevág bennünket ez a kérdés, hogyha Isten azért ezt mondaná egy imádságomra, hogy bocsánat, de mi közöm van most nekem ehhez? Akkor az rosszul esne nekünk. Persze, néha úgy jogos lenne, mert olyanba akarjuk belevinni Istent, amit nem vele kezdtünk el. Nem volt szükség a buli elején Jézusra. A mennyegző kezdetén senki nem gondolta, hogy ide olyan nagyon kellene ő. De most, hogy megszorultak, most már nem árt. Nem ugyanez van velünk is. Nem ugyanígy működünk mi is. És akkor mondhatná Isten joggal, hogy mi közünk van ehhez? És aztán ez nem egy ilyen kegyetlen visszautasítás, csak egy igen-igen erős és nehéz figyelmeztetés, hogy ezt nem te döntöd el, Mária, és nem én döntöm el, hanem majd Isten eldönti, hogy mi lesz a folytatás. Hogy csodamentesen kell bezárni ezt a helyzetet, vagy jön a csoda, és ott Isten beleavatkozik, és akkor az történik, amit ő akar. És igazán ez lesz ennek a történetnek a lényege, hogy vajon én ezt kész vagyok elfogadni. És tényleg akkor oda lehet tenni a saját élethelyzeteinket, amikben benne vagyunk, hogy vajon amikor Isten eldönti azt, hogy ő hogyan avatkozik bele, vagy hogyan hagyja, hogy én küzdjem végig, mind a kettőt el tudnám fogadni. Hogy én föl tudnék állni, és azt tudnám mondani, hogy de hát nem ez volt az élet lényege. Hogy valamit elveszítettem, hogy valamiből kimaradtam, hogy valami már nem úgy működik, mint korábban. Nem ez a lényeg. Te vagy olyan bátor, hogy azt mondd mások előtt is önmagadnak, mert nem másoknak kell erről igazolást adnod, hanem önmagadnak, hogy de nem ez a lényeg. Néha nagyon leegyszerűsítjük. Vannak olyan rokonaim, családtagjaim, akik, hogyha úgy érzik, hogy túl sokat panaszkodok, és túl sok nehézséget sorolok föl, akkor ilyen egyszerű kérdéseket tesznek fel, hogy de hát megvan a kezed, nem? Megvan a lábad, nem? Tudsz mozogni? Hát igen, ilyenkor rosszul esik az embernek. Mi a lényeg? És erre nem olyan könnyű választ adni. Vagy pedig És itt jön a folytatás, jön a csoda, és ezt a csodát egy olyan ember mondja ki, aki igazából nem is látott bele, semmi köze az egészhez. Egy olyan násznagyról olvasunk itt, aki azt se tudta, hogy a bor elfogyott, hanem csak azt, hogy megízlelte a következő poharat, és az egész más volt, mint az előző. És ez annyira feltűnt neki, hogy odahívja a vőlegényt, aki szintén nem tud erről az egészről, és még számon is kéri, hogy ezt nem így szoktuk csinálni. De ez a násznagy, ez egy tudattalan bizonyságtételt mond ki, és ő nem egy fizetett hirdetést mond el. Ő nem Jézusnak a beépített embere, aki azt fogja kimondani, ugye, hogy ha Jézus csinál valamit, az mennyivel jobb, mint hogyha te csinálod? Ez nem egy ilyen fizetett hirdetés, ami arról szól, hogy bezzeg a hívő embernek mindig csoda van az életébe, a nem hívő ember pedig muszáj küszködjön és csinálja úgy, ahogy ő tudja. Hanem ez egy teljesen semleges hírforrás, aki csak azt állapítja meg, hogy én megkóstoltam az előzőt, amit emberek tettek össze, raktak össze, hoztak össze, és utána megkóstoltam azt, amit most elém raktak, és az mennyivel másabb? És így jön ki a különbség bor és bor között, és élet között. Hogy ez ennyire észlelhető, észrevehető, ennyire minőségében más. Egy nagyon keserű életigazságot mond ki. Ismerjük ezt a mondatot. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor jön a silányabb. Ez az egész életünknek az zanzásított összefoglalása. Először mindent nagyon akarunk, először minden igyekezetünk benne van, először minden szerelmünk benne van, először minden precizitásunk benne van a dolgokban. Aztán, ahogy fogy az élet és fogy a lelkesedés, egyre inkább leadja az ember és adja a silányabbat. Magából is, a munkájából is. Valahogy a végén egészen odáig eljutva, hogy hát majd ahogy esik, úgy puffan. Ahogy sikeredik, most már mindegy. A fiataloknál van ez a jó kifejezés majd, ahogy a gép dobja. Nem tudok többet csinálni, nincs hozzá kedvem se. És ez bennünk van. Mert nem így indultunk bele az első nagy kapcsolatba, és ha már esküvőről van szó, akkor gondolja végig mindenki ezt, amikor úgy rátalált a másikra, és azt mondta, hogy na, ez kell nekem. És utána mégis mennyi küzdés van a kapcsolatainkban, és mennyi közelebb kerülés, meg eltávolodás, meg annyi sok-sok minden. És ugyanígy ez az életünkben más területeken is. Először a család olyan nagy dolognak tűnt, annyi mindent akartam kihozni belőle, és aztán néha annyira egyedül érzem benne magam. Mindenki először a jó bort feltálalja. Aztán, amikor az emberek megittasodtak, amikor már elmúlt a varázs, akkor jöhet a silányabb is. És ez egy nagyon-nagyon terhes életérzés. És Jézus ezért vállalja azt, hogy az Atya akaratára itt valamit tenni kell. Ő ezért, az egész küldetése ez ebben a világban, és az ember életében, hogy itt valamin változtasson, mert ez így nem jól működik. És aztán ez a násznagy mondja ki azt is, hogy te pedig pont fordítva csináltad. Ugye mondja a tudattalan vőlegénynek, hogy eddig, ami volt, nem volt rossz, hát eddig is ünnepeltünk, de létezik, hogy ezután van még jobb, és ő maga döbben el rajta. És azt hiszem, hogy mi is eldöbbenünk, hogy annyi mindent összeraktunk, szép is volt, jó is volt, tetszetős is volt, és kiderül, hogy néha az Isten rak bele valamit az életembe, az aztán meg felülmúlja ezeket. És lehet, hogy nem akkora látványa van, és lehet, hogy nem tapsolnak közben mások, hogy de jól csináltad meg, de ügyes vagy, de valahogy nekem mégis többet jelent. Hogy miért volt az a hiba, hogy elfogyott a bor? Hát ezen lehet rágódni, de nem tudjuk. Eleve szegény emberek voltak, és nem is volt többre pénzük, és azt gondolták, hogy csak ki lehet húzni egy ilyennel egy esküvőt. Vagy az is lehet, hogy elszámolták magukat, és azért fogyott el. Nem mindegy a mi életünkben is. Hogy egyszerűen nincs erőm, és azért nem tudom jól csinálni, nincs elég hitem, és azért nem tudom jól megélni, nincs elég szeretetem, és azért nem tudom megcsinálni, szegényes vagyok benne. Vagy pedig egyszerűen elszámoltam magam, és kevesebb vagyok, mint amennyire gondoltam, hogy vagyok. Teljesen mindegy, ha a végeredményt nézem, hogy most vagy jön a csoda, vagy pedig ki kell mondjam azt, hogy nem ez volt a lényeg. Nagyon nehéz dilemma, nagyon nehéz élethelyzet. És úgy tűnik, hogy vannak, akik végig tudják vinni az életüket azzal, amit összehoztak. Nekik elég lesz, ők azzal kibírják, azzal végig ünneplik, vagy végig küzdik. De mi lesz velünk? És a történetben nagyon jól jön az a momentum, hogy elfogy ez a bor. Mert ha nem fogyott volna el, akkor most nem lenne lehetőség megízlelni a másikat. És ez megint csak egy nagyon nehéz gondolat, hogy tényleg azt kell mondjam, hogy néha nagyon jó, hogy megszorult az életem. Hogy néha nagyon jól jön az, hogy az Isten megpróbál dolgokban, és én ott végig kell küzdjem magammal és Istennel, hogy de mi is lesz ebből. Mert így lesz valami mássá, így lesz valami többé benne. Ott van az a 6 kőveder, amiben ez a métrét, a űrmérték szerint mért víz belefél, ami egész egyébként ilyen 80-100 liternyi, 6-szor egymás után Jézus azt mondja, töltsétek színültig ezeket, és aztán merjetek, és úgy vigyétek a násznagynak, meg a násznépnek, micsoda bizalom van a szolgákban is, hogy ezt megmerik tenni, és megmerik kockáztatni egy ilyen ünnepen, és amikor kitöltik, akkor ott a nagy csoda, hogy ez mind borrá változott. És hogy mindenki, amikor megízleli, érzi ezt a töbletet benne. Hát nem döbbenetes a különbség. És folyamatosan Isten egy ilyen egyre inkább betelő életre hív bennünket. Nem a fogyatkozóra, hanem a betelő életre. Még azoknak a régieknek az életére, akiket a Biblia felemleget, a nagyok, akik idős korukra halnak meg és temetik el, vagy ahogy a régi fordítás mondja, ilyen teljesen vulgárisan takarítatnak el az övéik mellé, ez jelenti azt, hogy eltemetik őket, és egy-egy ilyen kis mondattal, hogy az élettel betelve mentek el. Valami szent irítség van bennünk, hogy van ilyen? Hogy nem úgy megy el valaki, hogy azt mondja, hogy na most már elég is volt. Hanem úgy, hogy itt még a jó után jön a jobb. És erről beszél Jézus. És nem véletlen, hogy esküvőn történik mindez, hiszen az Isten országának ez a szimbóluma, és azt mondja, hogy titeket vezetlek egy úton, ahol a jó után mindig jobb jön, és utána elérkezünk a legjobbra. Elhiszed ezt? Elhiszem ezt? Tudom-e így szemlélni a következő napomat? Nem azt jelenti, hogy nincs kihívás, meg nincs próbatétel benne, de az, hogy Istennek ott van az a szándéka, amit Jézus nagyon szépen elmond, amikor az ő küldetését egyetlen egy mondatban meg akarja fogalmazni, és azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ezt elhiszed-e? Hogy a következő nap annak az eseményei mind-mind része, vagy annak, hogy a lényeget lássam, vagy annak, hogy az Isten csodája létrejöjjön, hogy az megszülethessen, hogy az ne maradjon el. És erre ő a garancia, hogy az nem marad el. Az Isten országába nem lesz kiírva az, hogy elmaradt. Befejezem azzal, ami egy tapasztalat volt az elmúlt esztendőben. Ebben a gyülekezetben is többen készültek esküvőre, és csak töredéke mondta azt, hogy ők a lényeget abban látják, hogy az Isten áldását megkapják, ha jön a rokonság, ha nem jön a rokonság, ez kell. És vállalták. És voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy még várunk egy kicsit, a csodára is várunk. Hát, ha az a csoda jön, amiben jobb bor lesz, amiben jobb lehetőségek lesznek, ami jobban kialakítja azt, amire mi is várunk. Nem lehet ezt megítélni, hogy ki csinálta jól vagy rosszul. Mindannyian keressük annak a lehetőségét, hogy az Istent hogyan tudjuk megtalálni az életünkben, hogyan tud a legjobb pillanatba beszállni a maga segítségével, áldásával. De hogy jelen van, és segítségül lehet hívni, és hogy kész arra, hogy tényleg az ember boldogságát beteljesítse, az biztos. Mi ezzel a reménységgel vagyunk, mi ezzel a reménységgel keressük imádságainkban, amikor a kéréseinket megfogalmazzuk számára, és így kérünk áldást. És elfogadjuk azt, hogy ő döntse el, hogy mibe avatkozik bele, mibe szól bele, és mi az, amit ránk bíz, hogy megküzdjük, hogy megharcoljuk, hogy csináljuk, de abban is ugyanúgy ott van. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy tudjuk így látni a magunk jövendőjét is, hogy Isten egy olyan követésére hívott el Krisztusnak, amiben a jobb után még jobb következik, és utána pedig a tökéletesség, az ő mennyei valósága. Amen. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni neked a bátorításért és a biztatásért, mert arra nagy szükségünk van. Mi is állunk tanácstalanul helyzetek előtt, és nézünk félszemmel az eget, hogy mozdulsz-e, hogy teszel-e valamit, a másikkal pedig az utat, amire muszáj ráigazítani a lábunkat. Nekünk is szól a csendes, de határozott figyelmeztetés, amikor a te órád eljön, akkor cselekedni fogsz. Engedd, hogy addig kitartóan tudjuk végezni a feladatainkat. És hogyha azt is megengeded, hogy néha eljussunk a végpontokig, amikor elfogy az, ami emberi, ember által összerakott, akkor nyitottak legyünk arra, hogy a te csodádat befogadjuk. Ez az első jel azért történt, hogy megmutasd a magad dicsőségét. És azóta ezer és ezer jel volt már a mi életünkben is. Szeretnénk ezért dicsérni téged, hálát adni neked, és nem megfeledkezni erről. Így tesszük most is eléd a terheinket. Azt, amit a külső megfogyatkozó körülmények adnak, és tesznek sok mindent lehetetlenné napról napra. De elé tesszük a belső küzdéseinket is, a testi betegségeinket is, a lelki megfáradásainkat is, és rád bízzuk magunkat. Hozd ki belőle azt, ami legjobb nekünk, és ami leginkább szolgálja a te dicsőségedet. Így imádkozunk ezért a világért, benne ezért az országért, a küzdelmeinkért, és így imádkozunk azért is, hogy az örömeink is teljesebbek legyenek. Így kérünk tőled segítséget a kapcsolatainkra nézve, segítséget a feladatainkban. Engedd, hogyha elrontottunk valamit, valami csodálatos módon alakuljon annak a megoldása is, amiben látjuk azt, hogy milyen nagy a te hatalmad és a szereteted, hogy még az emberi gyarlóságot is ki tudod igazítani. Így kérünk, hogy légy gyülekezetünkkel, otthonokban lévőkkel, itt azokkal, akik eljöhettek a te házadba. Áld és szenteld meg továbbra is életünket, irgalmadból, szeretetedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe az adakozás lehetőségét. Hirdetem a gyülekezetben a jelenlévő presbitereknek, hogy jövő vasárnap az Isten tisztelet után 11 órától évkezdő presbiteri gyűlést fogunk tartani. Szeretettel várom ide a gyülekezetbe a presbiter testvéreket. Ennek a hivatalos meghívóját e-mailben elküldtem mindenkinek, ott a tárgysorozatot is meg lehet tekinteni. Kérem, hogy igyekezzünk jelen lenni, hogy határozatképes legyen gyűlésünk. Szeretettel jelzem, hogy egy kicsit megcsonkítva, de valahol mégis megtartva az ima hetetünket elkezdtük szervezni. Január 3. hetében ökumenikus egyetemes ima hetet szoktunk tartani. Ez azt jelenti, hogy evangélikus, baptista, római katolikus és református testvérek közösen vesznek részt Isten tiszteleteken estéről estére. Nyilván a járványhelyzet ezt nem teszi lehetővé, én is nagyon tartózkodó voltam ebben a tekintetben. Mégis a lelkésztársak úgy döntöttek, hogy két estét tartsunk meg közösen, az egyik este kedden, a másik pedig pénteken lenne. Én úgy döntöttem, hogy a gyülekezetünk nem tud helyt adni ilyen alkalomnak, de van két nagyobb templom, a Cinkotai Evangélikus templom és a Római Katolikus templom itt Mátyásföldön. Oda korlátozott számban ezen a két estén lehet jönni ilyen közös istentiszteletre. Ezekről lesz felvétel is, azokat meg lehet utólag majd tekinteni. Ez a helyi adottságokon múlik, a technikai feltételeken. Tehát most kedden este 6 órakor a Cinkotai Evangélikus templomban tartunk ilyen közös istentiszteletet. Gödöllő Márton, római katolikus plébános fog igét hirdetni. Pénteken itt a római katolikus templomban, Mátyásföldön pedig Vető István fog szolgálni közöttünk. Aki úgy gondolja, hogy eljönne, elmerészkedne erre az alkalomra, szeretettel várjuk. A távolmaradást természetesen megértjük, illetve mondom, ezeket utólag meg lehet tekinteni, ezeket az Isten tiszteleteket is. Nem tud arról szólni ez a hét, amiről hivatott szólni, a közösséget egyáltalán nem tudjuk benne gyakorolni, mégis valamilyen formán képviseljük azt ezen a két estén, hogy közösen is tudunk imádkozni gyógyulásokért, megújulásért, ezért a világért. Isten tiszteletünket zárjuk áldásvétele előtt a 266. dicséretünk harmadik versével. 266. dicséretünk harmadik verse: zengjen minden szívben boldog hálaének. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Isten békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.